Hát igen, nem ott szeretjük azt a zenét, amit ők is játszottak. Nekem Göncz Árpád egy kicsit ilyen SZDSZ-esként is szerintem. Göncz Árpád egy rendes, régi szociáldemokrata volt azokban az értékeiben, amiket képvisel. Nyilván ő maga is vitatkozna erről velem, de azt hiszem, hogy azok az értékek, amik benne voltak, azok ilyen formán is manifestálódtak a szolidaritásában. Az, ahogy ő összefoglalta a beiktatási beszédében, hogy 1848-nak a jobbágyfelszabadító forradalma és 1956-nak a munkásfelszabadító forradalma, ez nekem más üzen, mint egy ilyen szélsőséges liberalizmus, amit most feleslegesen gyaláznak. Ugye említettem ezt, hogy dolgoztam Márk Ferenc alatt is, és ott az elnöki értekezeteken időnként a többiek megengedtek maguknak ilyen balliberális így-úgy dumákat. Nyilvánvalóan elsősorban az, aki MDF-es pártitkárról lett, de megmondtam egy idő után, és mondtam, hogy ne haragudjatok, ne mondjátok már ezt, ez engem rettentően zavar. Én is balliberális vagyok. Ne, te nem az vagy. Mondom, hát hadd döntsem el én, hogy mi vagyok. És hozzá kell tenni, hogy már elnök úr azért, amikor konkrét ügyekről volt szó, akkor azért általában az én szakmai véleményemet fogadta el a lelkes többséggel szemben. Valami hihetetlen volt abban, ahogy Göncz Árpád mellett dolgozni lehetett. Én egy emelettel lejjebb voltam, ugye abban az időben még a parlamentben a volt királyi, a Ferenc Józsefi oldal, ott, ahol most Andrássy Miklós lovasszobra áll, az a szám volt a Nándor Fehérvári terem mellett, ott fogadta a nagyköveteket, kivéve a törököt, mert azt inkább átvittük valami másik terembe, és egyszer csak lejön egy emelettel lejjebb, ahol a jóval szerényebb irodálót, és hogy valamit beszéljünk meg. Ez nála természetes volt, és olyan jó hangulatban, nagy feszültséget nélkül tudtunk dolgozni. A külügyi osztály, amit én vezettem, az egy olyan rengeteg külügyi programja van az elnöknek. A nagykövetek fogadása, búcsúztatása, külföldi vendégek, nem csak a sajátjaival, a köztársaságnak, illetve a miniszterelnöknek jön a partnere, vagy a házelnöknek a partnere, azokat is fogadni kell, úgyhogy a táncrendjét elég rendesen kitöltöttük a külügyi munkákkal, és hát oda futott be hozzánk minden idegen nyelvű levél is. Na most idegen nyelvű levelek azok elég sok volt. A 99-es karácsonyra készítettünk egy összeállítást azokból a levelekből, amik nem igazán hivatali intézést igényeltek, de rengeteg ilyen volt. Kérek egy dedikált fényképet elnök úrtól. De másfajta ajánlatok is, hogyha küld 100 dollárt, akkor kap egy diplomát arról, hogy nem tudom melyik egyetemnek a díszdoktoros. És mondom a titkárnőmnek, hogy tegyük ezeket félre egy tücsök bogáróban, amiben ilyen vaszkod. És egészen addig ez volt ennek a doboznak a neve, hogy tücsök bogár, amíg egy francia nyelvű levelet nem kaptunk, hogy elnök úr, én csodálom az ő fantasztikus országát, küldjön nekem egy bogár. És akkor átkerült ennek a rovatnak a címe arra, hogy tücsök és ló. Hát ebben gyűjtöttük, volt olyan például, hogy 32 nevem volt, mert azt, hogy Árpád Gönc, azt rovasztul el tudták kiírni. Volt Árpád Heinz, Irhard Govenc, de volt olyan is, hogy Álvaro Gómez. Ezt nincs fagyolos, én megfejtettem a gondból, ugye olyan sok magánhangzó, más alangzó egymás mellett az menő, ez a gonc, gonec lett először, olyan nincs, hogy gonec, akkor gomez, akkor az Álvaro, az jobb, mint az Árpád, és így lett Álvaro Gomez, de jött olyan is, hogy Your Majesty, Mr. Árpád. És ami a legszebb volt, hogy a, talán az olvasókörben a Arthur Clarke-nak a 2001 űrő visszaja című tudományos fantasztikus könyve meg volt, meg egy nagy film is lett belőle annak idején, és ennek a kiadójától kaptunk egy olyan levelet egyszer, ami úgy volt címezve, hogy His Excellency fordította Gönc Árpád. Nyilván a könyvből vették ki a nevét, és ez a fordította ott előtte, az olyan volt, hogy azt hitték, hogy ez egy nemesi előnév, mint Vitéz nagybányai, de azért egy kicsit jobb cím az, hogy fordította. Úgyhogy azt mesélték utána, hogy azon a karácsonyon az ajándékokat gyerekek meg az unokák nem, hanem ezt tépték ki egymás kezébe veszni, ezt a dokumentumot. És hogy én azt hiszem, hogy az valami annyira fontos dolog, hogy az ember attól a munkáját jól elvégzi, mert jött ott velünk szembe valamelyik kollega, hogy persze, mert a külügyi osztályonnal mi jól szórakoznak. Attól, hogy jól szórakozunk, attól még a munkánk mindig idejében megvolt. És jól esett, hogy ez Gönc elnök úr is, meg aztán később mások is, hogy Andris, a humorod nélkül hova lehetünk volna? És persze egy csomó esetben erre nagyon is szükség volt, amikor egy hosszú ausztráliai útra a kormány nevében a, mi volt akkor, földművelési, mezőgazdasági, akármi, Torgyán József miniszter úr kísérte az elnököt, és hát állandóan egy hangosabban mindig ő tartott szót mindenkivel, az öreg is félrehúz, Andriskám, megörülök ettől az embertől, csináljatok valamit. És akkor elkezdtem én régi külügyes történetekkel szórakoztatni a társaságot, és akkor az elnök nyugodtan alhatott. Hiányzik ez az ember mindannyiunknak, és amit mindenképpen el szerettem volna mondani még, talán a műfordítóról akkor kevesebbet, csak az, hogy ez a mostani ünnepség sorozat, vagy megemlékezés sorozat, ami múlt pénteken itt önöknél kezdődött a Városházán, Vitinkov Tamásnak egy nagyon szép és kevéssé protokoláris beszédével, és Szombathelytől Veszprémen át rengeteg esemény volt. Olyan váratlan ajándékokat kap az ember. Ma délelőtt Szegeden, ahol ő valamikor műfordítást tanított 78 és 82 között, a Szajgőjér Mihály professzor, egykori dékán, akivel 5 vagy 6 éve a Gőnc Árpád sétán az egyetem és az egyetemi könyvtár között elneveztük. A sarusokról mondott egy olyan megdöbbentő méltatást is, olvasott föl egy olyan rész belőle, amiben teljesen egyértelművé válik, hogy ez a 1400-as években a valdensekről, a soproni valdensek teréről szóló történet, ez az 56-os rabokról szól. És a hátamon futott a hideg, amikor úgy olvasta föl, hogy ez egyértelműen ez a zárka, ahol a rácsokon át besik a nap egy pillanatra, aztán eltűnik, és csak a kübli maradott, és vas csizmák hallatszanak a folyosóról. Ez nem az 1400-as éveknek a börtöne, hanem az 56-os börtön. Ugye azt a könyvet valamikor a 74-75-ben írta meg Gőcz Árpád. 4 vagy 5 évet kellett várni, amíg megjelent, és az első kiadásból egy mondat maradt ki. Két igazság közül mindig az üldözött igazság az erősebb. Na ezt a puha cenzúra sem tudta elviselni. Úgyhogy ez már csak a 1990 után megjelent új kiadásokban szerepel. És amikor azt mondom, hogy óriási élményeket hozott ez a sok-sok megemlékezés, akkor tegnap a 11. kerületnek az ünnepségén, ahol Rainerem János és Iványi Gábor emlékeztek az elnökre, a politikusra, meg az emberre, néhány író új műveivel is jelentkezett, ezek közül akarnék egyet elmondani, egy verset, amit Nádasdy Ádám írt. A hős csak írt és olvasott. Tankok elé nem vetette magát, és nem futott csatornán végig a város alatt fegyverrel, iszappal ragacsosan. A hős nem tűzte zúgó bástyafalra a szabadulás rózsaszín reményét, mert ahol ő jár, ott jár a szabadság, itt lenn a síkon, nem a várfalon, nem védett várat, mert nem volt neki. A hős csak tűrt, sokat, nem kiabált, nem szólta tele a házunk udvarát tudnivalókkal, inkább suttogott, és mi ebből éreztük, hogy igaza van. Muszáj volt figyelni, fület hegyezni, elképzelni, hogy mit mondana ő, ha útjában egy kígyó tekeregne. A hős csak tiszta volt, nem hősies. Középen ült, a libikóka lengett, s mi bámultuk, hogy nem kapaszkodik. Bámultuk, hogy bír odafönn maradni, odafönn, lengő kis csapák körök, s nem fulladt meg a lavina alatt. A hősnek nem látszott az ereje, feszesen állt, és messze zengő acélhangot adott, ha eltalálták. Ezt a hangot még most is hallani. Úgyhogy majd ez is kikerül a honlapunkra, kértek, hogy várjuk egy pár napot még, de akkor majd föltesszük ezt is. Hoztam egy könyvet Aldous Huxley-nak, a Lángész és az Istennő című könyvét. 1964-ben ez volt az első nyomtatásban megjelent fordítása Gőcz Árpádnak. Volt már korábban valami, mert a Zsuzsának a házassági évfordulójukra bent a börtönben lefordított egy novellát, de hát más dolgokat is fordított ott, mert a Churchillnek a Nobel-díjjal jutalmazott emlékiratait ott belefordították, és a könyvtárunkban, amit ők meglátogattak ott a Bécsi úton, ott van az a példány is, aminek olyan dedikációja van, amiben Göncz írta be. Ezt a börtönben fordítottam Göncz Árpád, és aztán megjelent újra. Tulajdonképpen ezeket mondtam volna el, és hoztam néhány olyan videót, ami még belefér pontosan az időmbe. Az első az azért érdekes, mert az utolsó időben azért az elnök nagyon megfáradt, beteg is volt, feledéken volt, nem tudta jól kifejezni magát, villogott a szeme, és időnként benne akadt, amit mondani szeretett volna, és Bíbó Istvánról, illetve a Bíbó emlékkönyvről készült egy film. Abban az időben Nové Béla történész volt ennek a kérdező narrátora, Sugár Zé András a rendező, és Zsuzsával törtük a fejünket, hogy mi legyen. És megállapodtam a rendezővel, meg a riporterrel, forgatnak egy órás anyagot, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, akkor lehet ezt összehozni, ha megállapodunk arról, hogyha nem jó, vagy valamiért dehonestáló lenne, vagy hogy az elnök már nem nincs a tudatánál, akkor letörlik és elfelejtik. Az egy órás anyagból született valami, ami van igazán göncös.
Ezt levetítették a televízióban?
Mi sokfelé vetítettük, hogy a televízióban, ha a Buda Ősi tévé levetíti, annak ebben benne lesz majd az a rész, ez Papp Gábor Zsigmond filmjéből egy rész. Most már teljes képernyő van?
Igen.
Akkor.
Ha megkérdezik, hogy milyen származású jegyükkel, ott van le.
Én azt hiszem, hogy tudtam mondani, hogy egy középosztályú értelmiségig van. Mi ezt határoztam, hogy az édesség?
Valásosak voltak?
Apámban nem, édesanyám mintájusok. Én katolikusként mintén fel is katolikusnak is van magam.
Hogyan foglalkozott az édesanyám?
Édesanyám mindig háztartás vagyok.
Hogyan értek?
Édesapám volt, hogy is egy sportoktató, tehát hogy csak az őben ő az első magyar olimpikonok egyike volt, a Párizsi olimpiában. Sokan dolgozott Olaszországban, dolgozott Kárpátalján. Sport volt az életem, amikor utána ez megszűnt, akkor utána kis tisztviselő volt.
Hogy mit álltak otthon?
Általában mi nem végszem, de politizáltunk, mert nem volt egy túl politizált a család.
Akkor honnan lehetett azt tudni, hogy milyen korszakban jön? Honnan tudtad azt, hogy 11-es?
Én már most hettem a felsőt, amikor én utolsó két évben már nagyban ment a zsidó ügyeszés. Amikor már osztályozni is azt, hogy itt osztályoz. Valaki a német nevű volt, azt hittem tanultam, hogy zsidó, akkor adott neki hármas, amikor kiderült, hogy mit bírja, hanem német, akkor adott neki jeles. És az osztályban volt, azt hiszem, 60 érettségiztük szép szám. Ez egy budai középosztályban, egy gimnázium volt, hogy Betűfének hívják. Jöntszárpán én beszóltam. Nem sokan azt mondtam, hogy elvégzi az egyetemet, egységével együtt Németországba vezénik, de ő nem akar elmenni, ezért megszökik. Barátai segítségével újkános éve katonaszakevények minden a életét.
Bognár Józsefet, hogy
éppen egy menetlen alapjánatban beírunk, 2 forintos, hogy irányítottam magam, hogy hívjunk ide-oda. 1956 tavaszán a Petőfi kör híres kelet-magyarországi tájén Göncárvány is elszólal. Október 23-án nyakában Kinga lányával, ő csomagban ment el. Szervezkedik, hogy értelmiségi társai közül sokan, de nem lesz részt a fegyveres harcokban. Megismerkedik Mikó Istvánnal, aki egész további életében óriási hatással lesz gondolkodására.
Ez az, amit említett fel.
Abszolút hiteles minden gondolat, és az élete hiteles. Én őszintén szóval kevesem a Bibó kultus. Bibónak még a szavai és a élete, mint a fény szolgálva is, és az az érzésem, hogy szükség volna rá, hogy megjelenjen az arca, megjelen a világban, látható megjelenjen a világban.
Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártvezetők szolgálja. Világ életemben, pártban és párton hívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szó, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetés és kirekesztés elmegismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni. A pártvilágban is érvelődő magyar demokráciát, a jövőt. Azt a jövőt, amit a két győztes és győzelme termében eltaposott magyar forradalom, 1848 jobbágyfelszabadító és 1956 munkásfelszabadító szabadságharca jelölt, azt a demokráciát, aminek teljes megvalósításával még mindig adósok vagyunk.
És 2025-ben is még mindig adósok vagyunk. A másik, ahol az egyik utolsó, ez a 90. évfordulón, amikor a Kovács Krisztályék szabadságkórusa köszöntötte őt a vérhalom téren. Az unokám biztos, hogy sokkal jobban kezelni ezt.
Thank you.
ezt szeretem, na, megmutatni önöknek. Van még egy 20 perces filmünk, de és van 30 percünk, úgyhogy ha kérdéseket akarnak föltenni, szívesen válaszolok. Vagy jöjjön a film? Igen, tessék!
Nagyon köszönjük ezt a vendégeknek a kérdését. A nagyon rövid kérdésem az, hogy a Hőszárpád felesége, a Zsuzsa asszony, a Kézenfogó Alapítványjal nagyon jó kapcsolatban volt.
Hát a Kézenfogó Alapítványt ketten alapították, csak ugye átvállalta,
ez sok
volt, Zsuzsa volt az, aki nagyon hosszú időn keresztül valóban a Pordán Ákossal, aki ügyvezetőként viszi most is ezt az alapítványt. Még ugye talán valamikor már elnök úr halála után volt, hogy Zsuzsa asszony visszavonult onnan, és akkor Pannéjának az, aki ebben szerepel.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Some kind of test. I wish I'd never been tattooed, no. Been to hell and back. Fade to black.